Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Én Metsz Agyina vagyok. Ez a Szót kérek online magazin, maga mit művel itt podcastja, amiben szórakoztató, érvényes és sokakat érdeklő témákról beszélgetünk, különleges interjú alanyokkal az EPE Rádió stúdiójában. Sziasztok, Metsz Agyina vagyok, a szótkérek.hu oldalnak a főszerkesztője, és itt ül most velem három úriember, akikről a barlangokról fogunk beszélgetni. Egyrészt Hegedűs Gyula, aki a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulás elnöke. Társulat elnöke. Dr. Lél Ősi Szabolcs geológus, az ELTE tanára, földtudomány kandidátusa, egyetemi docens, Liber Tamás. A Benedek Endre barlangkutató és természetvédelmi egyesület vezetője, és nem mellesleg a Sátorkőpusztai Barlang gondozója is egyben.
Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
Úgyhogy most az első kérdésem az is rögtön, hogy mit jelent a barlangász társadalomnak az, hogy az UNESCO 2021-et a karsztok és barlangok nemzetközi évének jelölte ki?
Hát ha én kaptam meg elsőnek a szót, én is szeretném köszönteni a hallgatókat. És a kérdésre válaszolva, igazából a barlangászok tudják, hogy miért fontosak a barlangok és a karsztok, és ezt szeretnénk tudatosítani a nagy közönségben is, a politikusokban, a gazdasági élet vezető szereplőiben, hogy életünkben, bár a föld alatt található, a barlangok a föld alatt találhatók, és kevésbé ismertek az ottani törvényszerűségek, de alapvetően tudják befolyásolni az ember, illetve az emberiség életét. Hogy a legkommerszebb megközelítést említsem, a Földön nagyjából az ivóvízkészlet 20%-a karsztokban található, és az ivóvízkészlet megőrzése, úgy gondolom, hogy ma már nem mondok el nagy titkot vele, hogy stratégiai jelentőségű az egész Földön.
Magyarország ebből a szempontból hol helyezkedik el a karsztok és a barlangok rangsorában, a nemzetközi rangsorában?
Magyarország rendkívül jó adottságokkal rendelkezik ezeken a területeken, mind a karsztok, mind a barlangok védelmében. A barlangok azok évtizedek óta a törvény erejénél fogva védettek, úgy hívják ezt, hogy ex lege védett, tehát nem kell külön jogszabályt hozni arra, hogyha valamilyen barlangot találnak, és ezt védelem alá akarják helyezni. Magyarországon nagyjából az ivóvíznek a 12-13%-a a karsztból jön, és hogy miért is fontos ez, azt szoktam elmondani példaként, hogy néhány éve egy bükkfenséki karsztszennyezést követően Miskolcon utána hetekig zacskós vizet kellett osztani, tehát közvetlen összefüggés is van, és talán ez a nagy közönség számára is egyszerűen érthető, hogy miért is fontos, hogy most idézőjelben mondva, leegyszerűsítve, hogy ne szemeteljünk a karsztokon, a bükkfensíkon, illetve hogy általában ne szemeteljünk.
De mik azok a karsztok? Kérdezem, most így ránézek Szabolcsra, hogy ő ez mit szól.
Tiszteltek, köszöntöm én is a kedves hallgatókat. A karsznak azokat a kőzeteket nevezzük, azokat a kőzetfelszíneket, amelyeknek a felépítő anyaga a repedések mentén át tudja ereszteni a rájuk érkező csapadékvizeket, olvadékvizeket, mert az enyhén savas vízben ezek a kőzetek oldhatók oldási maradék nélkül. Tehát ezek a repedések gyorsan vezetik a vizet, és folyamatosan tágulnak. Nézzük például Budapest esetét, ahol ugye a Budai hegységet túlnyomó részt karsztos kőzetek építik föl, főleg mészkő és dolomit, és azok a vizek, amik a felszínre érkeznek, hát olyan részben elpárologtatják a növények, részben elfolyik, de azért jelentős része bejut a kőzetekbe, és a repedéseken keresztül egy ilyen keleties irányú mozgást végezve átjut a Duna vonal alatt a Pesti síkság alá. És ott jelentős mértékben fölmelegszik, ugye tudjuk, hogy ahogy lefelé haladunk a földkérekbe, gyorsan emelkedik a hőmérséklet, mondjuk világátlagban 100 méterenként 3 fokot, és mivel ott ezek a vizek elérnek akár 1-2 kilométeres mélységbe is, jelentős hőmérsékletet tesznek szert. Még keveredhetnek hozzá a pesti oldal felől érkező vizek is, és a pesti oldalon ezt nem tudják az emberek általában, ott is jelen vannak ezek a karsztos kőzetek, csak mélyen és befedve. tehát fiatalabb üledékek takarják több száz méter vastagságban, közöttük kifejezetten agyagos üledékek is, amelyek nagyon nehézen és nagyon kis mértékben eresztik csak át a vizet, nagyobb a nyomás is, és ez a kialakul egy vízkörzés, ami azt jelenti, hogy a pesti oldal alól visszafordulnak a vizek a budai oldal felé, és a Duna partján ilyen termális törésvonalak mentén jutnak a felszínre. Na most nem egy helyről, nem több helyről. Vannak olyan forrásákok, ami csak néhány száz méterre mennek le, vannak, amik mondom, kilométernél is mélyebbre. Ezek a felszín közelébe keverednek egymással, meg egy tulajdonképpen jelentéktelen mennyiségű komponens a közvetlen beszivárgás is hozzájárul, és ezek alkotják a budapesti gyógyfürdő a vizét. És valamikor ezek a vizek oldották ki a barlangjáratokat. Jelenleg egy olyan barlangot ismerünk, amelyiket kitölt a langyos meleg víz, az a Molnár János barlang a Lukács fürdő mögött, amit cirka 6 km hosszan ismerünk már, és ennek 90%-a teljes mértékben a víz alatt van, tehát a járatok felszíne és a teteje is a víz felszín alatt van. De valamikor az összes többi barlang, amelyiket a Rózsadom környékében találunk, és amit a kedves turisták, látogatók is fölkereshetnek, mint például a Pálvölgyi vagy a Szemlőegyi barlang, valamikor ezeket is teljesen kitöltötte a víz, csak az elmúlt néhány százezer évben a Duna lejjebb vágó ezáltal a repedéseket egy azonos nívó felületig kitöltő úgynevezett karsztvíz szint is lejjebb süllyedt, másrészt pedig a terület folyamatosan emelkedik, ha nem is túl gyorsan, de egy ilyen évi 0,1-0,2 mm-es különbség kimutatható a karsztvíz szintjében, és ezért ezek a barlangok, amelyeknek a ma ismert járatoknak az összhossza, ez az alig néhány négyzetkilométeren, 55 km fölött van már, ezek valamikor szintén víz alatti keletkezések voltak, de ma már szárazra kerültek.
Magyarország ugye gazdag gyógyvízben.
Igen.
Ennek mi lehet az oka, vagy ennek milyen geológiai magyarázata van?
Több különböző típusú karsztvizek vannak, tehát például egyik leghíresebb a Bükki gyógyfürdő. Ott egy tektonikai mozgások során egy mélybe süllyedt, nagyon idős, úgynevezett devon időszaki mészkő tömb van a felszín alatt, és az rejti ezt a vizet, és miután jó mélyen van, ezért meleg is, és ahogy ezt megfúrták, akkor a nyomáskülönbség miatt magától a felszínre tört. Mondjuk ma már szivattyúzni kell. De nagyon sok gyógyvíz van valóban a mélyebb rétegekben. Ez a medence jellegünkből fakad elsősorban, ahová a külső peremről érkező vizek eljutnak a medencébe a felszín alatt, és hát ezek érthető módon az említett geotermikus gradiensnek köszönhetően melegebbek a felszíni vizeknél. Nem csak a hőmérséklet, hanem a nyomás is nő lefelé, tehát hogyha egy fúrás eléri ezeket a vízkészleteket, akkor azok maguktól a felszínre törnek.
És nem akarok én ilyen víz témakörbe átúszni, de mi okozza azt, hogy különböző gyógyhatásaik vannak ezeknek a vizeknek? Gondolom, hogy mások a kioldott ásványok
van. Így van, így van. Amikor a karszt és a víz az elválaszthatatlan egymástól. Tehát ha a felszíni karsztot nézzük, akkor is olyan különleges képződmények vannak a felszínen, ami más körzetekben nem alakulnak ki. És miközben a vizek lejutnak különböző mélységbe, de nem csak itt közvetlenül a felszínen, de a vízközések nagyobbak is, tehát az alföldi úgynevezett artézi vizek, amiket ugye amik a vízellátást biztosítják az alföldi falvakban gyakorlatilag a mai napig, ezeknek jelentős része a Kárpátok területén jut a föld belsejébe, és úgy áramlik szép lassan a mai feltalálási helyére, és közben különböző közetekkel érintkezik, és attól függően, hogy milyen mellékközetekkel érintkezett, attól függően old magába különböző ionokat, aminek aztán megállt az egészségügyi gyógyhatása. De ez egy nagyon változékony dolog, valaki elmegy az Erzsébet híd budai hídfőjéhez, ahogy ivókutakat lehet találni, ott háromféle forrás lehet találni, de hogy az Attila forrásnak, meg a Juventusnak, egyik ezek nem források szakmai szóval, mert ezek kutak, mesterséges kutak, más és más a gyógyhatása, pedig néhány tíz méterre vannak egymástól a források.
Sátorkő pusztai barlangban van karsztvíz?
Sátorkőpusztai barlangban nincs karszvíz, a karszvíz szint az jóval mélyebben van, mint maga a barlang. Kb. 90 méterrel van a barlang jelenlegi legalsó pontja alatt, tudomásunk szerint.
De azért szeretetek lejutni oda a karszvízhez.
Szeretnénk lejutni oda, igen, egyébként ugye a Dorogi medence is egy, a nevében is benne van egy medence.
Aminek... Bocsánat, tisztázzuk, tehát a Sátorkőpusztai barlang,
Dorog mellett, Dorog és Esztergom között pontosan, és ugye a Dorogi medencében, a Szén medencében a legmélyebb pontján van egy közismert és népszerű bányató, ez a Palatinus-tó, ami szintén karszforrásokból táplálkozik. Ma már egyre kevésbé működnek ezek a források, de még mindig van valamennyi vízutánpótlás, ugyanis ez a tó nyilván töltődik, pusztul, de homok elterítődik az alján, és csökken a mélysége, ebbe temetődnek ezek a források, de még mind a mai napig működnek. A barlangban van egy forrás, visszatérve rá, de az nem igazi forrás, azt csak mi nevezzük forrásnak, egyébként egy beszivárgás a felszíről beszivárgó csapadékvíznek az egyik megjelenési helye a barlangban. Ma jó néhány, de olyan intenzív a becsöpögés, vagy a beszivárgás, hogy egy úgymond forrásfoglalás épült rá még az 50-es évek végén. Iható minőségű vizet produkál, egy olyan 3-4 liter per órás vízhozammal működik. Csapadékosabb időben ideiglenesen 40 literig föl szokott menni, de mondjuk ez ritka.
Uh-huh. És hogyha mondjuk betör a víz, a karsztvíz a barlangba, akkor mit kell utána csinálni? Ki kell ezt a vizet onnan szivattyúzni? Lehet ezzel valamit kezdeni?
Hát ez nem az a barlang, ahol mondjuk betörhet a víz. Uh-huh. Ideiglenes vízbefolyások működnek, vagy léteznek nagyobb esőzések idején, de ez is egy az ember által kreált dolog, ugyanis amíg nem volt robbantott bejárata, tehát nem volt kiépített bejárata, addig a víz az a maga útján szépen szivárgott a mészkőrepedésein a mélybe. Úgyhogy azután, miután ajtó készült és lebetonozott bejárat készült, lehetőséget adunk a víznek, hogy gyorsan befoljon, beömpölyögjön. Nem tud elszivárogni a beton, nem nyeli el a vizet, viszont nagyon gyorsan befut a barlangba, és ott a járatokban szépen lefolyik a főágban. De ez mondjuk ritka nálunk. Majd esetleg visszatérhetünk rá a későbbiekben, hogy a barlangban elég komoly feltáró munkák zajlottak, és ezzel a feltárással, azzal, hogy megnyitottunk újabb járatokat, eltemetett járatokat, megváltozott nem csak a légkőzésnek az útja, hanem a víz is máshol szivárog már le, és például a nagyterem belevezető oszlopokat már nem szennyezi, hanem mögötte folyik le. Uh-huh. De vannak olyan barlangok Magyarországon, ahol nem a karsztvíz, hanem a hirtelen bezúduló áradmányvizek okozhatnak problémát. Erről ugye a legjobb példa az Aggteleki karszt, ahol például a Kossuth barlangnak az egy aktív forrásbarlang a járatait föltölti nagy mértékben a víz, de a Bükkben számos példa van erre, hogy a hirtelen lezúduló nagy esővíz az mondjuk a forrásbarlangokat feltölti, ugye például az István barlangban is szokott lenni áradás, vagy a víznyelő barlangokban, amikor hirtelen nagy mennyiségű víz zúdul be. De erről a többiek többet tudnak mondani, hogy például voltak ebből balesetek, nem Magyarországon, hanem mondjuk Franciaországban. Talán 96-ban volt a Berzsé katasztrófa, ahol egy nagyon nagy mennyiségű víz hirtelen bezúdult, és kutatók halálát okozta.
Köztük magyar kutatóit is.
Uh-huh.
Egyébként, ha valaki nem nagyon találkozik barlangokkal, de egy magyar ember nagy valószínűséggel hallotta Aggtelek nevét. Ugye a Baradla barlangot Aggteleki barlangként szokták emlegetni, ahol a két falóhoz tartozik, Aggteleki és Orsófő között húzódik. Ez az egyik leglátogatottabb magyarországi barlang. És,
bocsánat, ott, látogatottabb, mint a pesti barlangok?
Azoknál látogatottabb, de a Tapolcainál nem.
Aha, hát ez mert tavas barlang.
Hát ugye a tavas barlang az azért, mert hogyha rossz idő van Balatonon, akkor egy nap 1000 ember is megtámadhatja azt a rövid barlangot. A Baradla barlang pedig, hát hogy is mondjam, csak messze van a fő közlekedési útvonalaktól, nehéz megközelíteni, és ezért kevesebben mennek oda. De azért évi 100 000 fölött van a látogatói száma mai napig, hogyha nincsen éppen Covid-pandémia. De ott rendszeresen fordul elő, szerintem majd minden tavasszal, hogy egy-két napra be kell zárni a barlangot, mert a járdán is térdig érő víz van.
Most egyiket meghívtátok azt, hogy ugye azt mondják a meteorológusok, hogy a éghajlatváltozással ilyen villámárvizekre, nagyobb tájfunokra, tornádokra számolhatunk. Tehát akkor számítani kell az arra is, hogy a barlangok is sűrűbben öntödnek el vízzel?
Igen, egyértelmű. Uh-huh. Számomra én elég sok helyen jártam a világban, és nagyon sok barlangban voltam. A legszebb cseppkő barlang az a Jaita barlang, ami Libanonban van, a Beiruttól nem messze. Az például minden tavasszal be kell zárni, mert a Libanon hegységben, ami egyébként meglepő módon, de egy komoly síterep, ugye 3000 méter fölé nyúlik, a holvadás az a tavaszi melegedésre nagyon gyorsan következik be, és minden évben elárasztja a barlangot.
És ez nem teszi tönkre benne lévő csodákat, cseppköveket?
Hozhat magával hordalékot, sőt viszi az úszadékfákat. Ha valaki elmegy, szintén nem messze, hogy a világörökség részének számít a skociani barlang Szlovéniában. Annak a belső járat magassága van, ahol eléri a 100 métert a folyóvíz fölött, és a 80 méter magasságban még beakadt úszadékfákat lehet találni. Nyilván szennyezi a barlangot, de hát ez a természetes, tehát az ellen kár tiltakozni, ami természetes.
De akkor ezzel megváltozhatnak a barlangoknak a klímája is kvázi.
Hogyne, más nem mondjak, ezelőtt 8 évvel a békebarlang kivezető forrásának a víznyelője a barlangban eltömődött. És ezáltal annyira visszaduzzadt a patakvize, hogy új szifon alakult ki. Barlangászok azt nevezik szifonnak, ahol a barlangi patak vízszintje eléri a mennyezetet. Ez egy állandósult szifon volt, ami megakadályozta azt, hogy az alsó kiárat felől a levegőáramlás haladjon a barlangban, és ezáltal rettenetes mértékben megugrott a széndioxid szint. Tehát nyaranként addig, ameddig bemerészkedtünk, ott is 3% fölött volt a széndioxid tartalma a levegőnek. Összehasonlításképpen a levegő a felszínen 0,04% széndioxid tartalma rendelkezik. A barlangokban általában egy nagyságrenddel vagy két nagyságrenddel nagyobb ennél, na de a három nagyságrend már túlzás, és valószínűleg tartjuk, hogy ennek a szifonnak a közelében, ahová nem merészkedtünk el nyaranként, ott 5-6% fölötti volt, ami már a légzésbénuláshoz és halálhoz vezethet.
Ezt akartam kérdezni, hogy akkor elképzelhető, hogy barlangokat fognak bezárni?
Hát, hogyha így a széndioxid szint megemelkedik, igen. Tehát vannak olyan kutatók számára látogatható barlangok Magyarországon, mint például a Gerecsében a lengyel barlang, vagy a rendkívül népszerű, a Bükle legnagyobb és legcsodálatosabb barlangja, a Szent István lápai barlang, ahol egyes évszak ingásnak megfelelően időnként több százalék fölé emelkedik a széndioxid tartalom, és ilyenkor nem engedik a látogatást, meg ajánlott széndioxid szintmérővel menni. Uh-huh. Vagy a legnevezetesebb ilyen barlang ugye a Bakonyban, az Albalégia barlang, ahol amelyik a végén rendszeresen 4% körüli széndioxid tartalom van.
Tehát ha jól értem, akkor vannak olyan barlangok, amik kutathatók, meg kutatnak is, és vannak olyanok, amik látogathatók. Ugye a sátorkőpusztai barlang esetében az van, hogy kutattok is, és látogatókat is beengedtek, de hát nem ilyen 100-es évi látogatói szám van.
Majdnem minden látogatható barlangot kutatnak is egyébként, tehát aktereken is zajlik a kutatás, jól lehet mostanában egy picit talán lassabb ütemben, de a budai barlangok folyamatos a feltárás, tehát a Pálvölgyi barlang folyamatosan növekszik ennek köszönhetően, hiszen ott több barlangrendszernek, vagy több korábban különálló barlangnak az egybe nyitásával, vagy az összekötetés feltárásával növelték meg ezt a rendszert, és ez mind a mai napig úgy tudom, hogy tart. Nálunk is folyamatos a kutatás, csak nálunk jó, hogy új járatok kutatása is a cél, de elsődleges célunk, legalábbis az elmúlt években a régi törmelékdepóknak a felszámolása volt, és azáltal annak hozományaként találtunk újabb részeket, vagy betemetett részeket. Sokszor volt olyan, hogy azt gondoltuk, hogy ez egy bolygatatlan, tehát egy természetes üledék, aztán előkerült egy forintos vagy egy 5 forintos érme még a 70-es évekből. De azt gondoljuk, hogy egy része az feltáratlan, tehát bolygatatlan terület, azt nem látták az elődeink sem. Úgyhogy folyamatos látogatási szünetekben zajlanak a feltárások vagy a kutatások.
Uh-huh. Azért tegyük helyre itt a dolgokat, mert ugye egy laikusnak egy barlang olyan, mint az akteleki barlang, hogy bemegy a rampán körülnéz, megmutatják neki egy csodálatos cseppköveket, és kijön. Én voltam a Sátorköpusztai barlangban, az egy ilyen szőlőfürtszerű barlang, és akkor tényleg az ember folyamatosan megy le, hány méter mélyre is?
35.
35 méter mélyre is. Akkor érünk el a nagy terembe, amiben csodák várnak, meg pedig kristályok. Igen, miket ti pucoltok és raktok rendbe folyamatosan, hogy látogatható legyen.
Hát most már hál' Istennek kevésbé kell takarítani, mert azok a tevékenységek, amik ezeket a képződményeket koszolták, az ma már viszonylag kicsi vagy kevés. Ugye régen az volt a probléma, hogy fáklyával világítottak, nagyon sokszor feltörték a barlangot, olajos rongyot gyújtottak meg, ez elképesztő módon kormozott. Karbidlámpák is kormoznak, hogyha közel kerülnek a falfeletekhez. Ma már magyarországi barlangokból ki is van tiltva a karbidlámpa használat. Illetve a lenti munkavégzések is poroltak, tehát poros tevékenysége járt. Nem beszélve az avatásról, a régen bevett szokás volt, hogy az ember elfenekelték, tehát gyakorlatilag kiporolták a fenekét a szószoros értelmében, és az a sok por, az mind a falakon kötött ki. Úgyhogy ma már erre vigyázunk, hogy próbálunk minél kevésbé porolni. Például a kutatásnál bezsákoljuk, tehát nem is vödrözzük az anyagot, hanem zsákba rakjuk. Igaz, hogy annak más problémája van, mert a zsák az foszlik időnként. És bezsákolva, betáskázva megy fel a felszínre. Tehát próbáljuk elejét venni annak, hogy a lehető legkevesebb koszolás legyen. De hát nyilván ez óvatatlan, tehát azért valamennyi kiút.
A társulatnak ugye az is célja, hogy népszerűsítse a barlangokat, a magyar barlangokat. Ezt hogyan lehet? Mert ugye előbb beszéltünk arról, hogy többféle barlang van, tehát egy ilyen szőlőfürtszerű barlangba elég nehéz lejutatni valakit, vagy legalábbis nagyon nehéz rávenni arra, még egy aktaliki esetében sokkal egyszerűbb.
Igen, hát talán vissza kellene kanyarodni az elejére, hogy mi is az a barlang. Barlang alapvetően egy természetes módon képződött üreg, amelynek vannak különböző méret meghatározásai ország függően, meg barlang gyakoriság függően, van, ahol ez 2 méter, van, ahol 3, van, ahol 5 méter, de alapvető, hogy természetes módon képzett üreg, tehát azok az elnevezések, hogy budafoki barlanglakások, az tudományos értelemben nem igaz, hiszen ezek mesterséges üregek. Na most, ugye itt a barlangok és karsztok nemzetközi évéről beszélünk, aminek az apropója az, hogy a karsztokban, különböző karsztokban, ami nem feltétlenül csak mészkő, hanem lehet só, gipsz, egyéb vízoldható kőzet, ezekben alakulnak ki ezek a természetes üregek, de ezen kívül lehetnek lávában, vannak a hasadékbarlangok, tehát rengetegféle barlang van, nem csak karsztbarlang. Maga a barlangkutató társulat, ez most már egy több mint 110 éves múltra visszatekintő, jogelődeit tekintve a magyar szervezet barlangkutatás az több mint 110 évre tekinthet vissza. A feladata egyrészt egy szervezeti hátteret biztosítani a magyar barlangászoknak, magyar barlangkutatásnak, a tudományos, immáron a, hát nehéz így mondani, hogy sportbarlangászat, de a barlangi túrázóknak és mindenkinek, aki a barlangokkal foglalkozni kíván, illetve a barlangok után érdeklődik. A népszerűsítés az egy kétoldalú dolog, hiszen egyrészt a barlangok világa az soha nem lesz egy látványsport, hogy úgy mondjam, ha már a sportkifejezést használtuk, hiszen a föld alatt zajlik, viszont általában a gyerekeket rendkívüli módon érdekli. Ugye sárban kúszni, összekoszolni magunkat, meg pocsolyába fetrengeni, ez a barlangban hétköznapi elfoglaltság, és a gyerekek rendkívüli módon szeretik, és akármilyen, illetve nagyon sok felnőttel, nem akármilyen, de nagyon sok felnőttel beszéltem, aki azt mondja, hogy hát miért jó ez, meg miért mentek oda, gyerekkoromban én is voltam valahol, mondom, na látod, mert téged is érdekelt. Maga a barlangkutatás ennek a miértjét talán Marx György fizikusnak a megközelítésével tudnám illusztrálni, aki a Gyorsuló idő című könyvében úgy fogalmazott, hogy az emberben, mint fajban természetes módon él a felfedezés, a megismerés utáni vágy. Ez vezette őt arra, hogy elmenjen az északi sarkra, a déli sarkra, meg a Himalája tetejére, meg az űrbe, meg egyáltalán, hogy lejöjjön a fáról, mert kíváncsi volt, hogy mi van a fa alatt. Tehát ez az emberi faj fejlődésének az egyik motorja, ez a bizonyos kíváncsiság. Viszont manapság már nagyon kevés olyan fehér folt van a Földön, amit nem ismert meg az ember. Ezekből az egyik jelentős a barlang, ahol még ez az élmény megélhető a barlangkutatás során, és azt hiszem, hogy valamennyiünk, akik itt ülünk, megélték ezt az élményt, és aki ezt, ennek nem volt részese, annak ezt nagyon nehéz elmagyarázni, hogy mit jelent először behatolni egy olyan érintetlen természeti világba, amelyet mi látunk meg először.
És mit tudunk meg egy ilyen barlang feltárásakor? Tehát gondolom a múltról nyilván nagyon sokat, és a jövőre vonatkoztatva is lehet valamit megtudni?
A jövőre vonatkozóan inkább a következtetések, hogy ennek a felszínre milyen hatása lehet, hogyha már a rózsadomb szóba került, meg az ott meghúzódó, jelenleg ismert több mint 55 kilométeres barlanghoz, hát a felszíni építkezéseket ez jelentősen tudja befolyásolni, hiszen ha valaki oda bejukott, hát bizony volt olyan ház, többek között egyébként Budafokon is, amit vissza kellett bontani pont azért, mert beomlott, és az alatta lévő üreg az olyan méretű, ezek nem eltömedékelhetők, tehát együtt kell élni ezzel. Ez az egyik. A másik pedig a felszíni úgynevezett védőterület, amelyeknek a védelme teljesen praktikus, hiszen az ottani szennyezések, csőtörések, akármik, azok akár a budapesti gyógyfürdőknek a vizét is elszennyezhetik, és ezek közvetlen gazdasági kárt okozhatnak. Azért próbálok ilyen példákat hozni, hogy a nem tudományos érdeklődő, tudományos érdeklődésű hallgatók is értsék, hogy bizony ennek nagyon komoly gyakorlati haszna is van, illetve a védelem miért fontos, mi az, amit mi tehetünk, mi az, amit mi nem tehetünk, és ez a figyelemfelhívás a Barlangok és Karsztok Nemzetközi Évének az egyik feladata.
Ha én most barlangkutató szeretnék lenni, akkor mi az első lépés, hova tudok fordulni?
Először is tisztázni kéne, hogy mi ez a barlangkutatás. Tehát ugye jól hangzik, de ez több irányba oszlik. Amiről eddig beszéltünk, az elsősorban a feltáró barlangkutatás volt, ami arra irányult, hogy új állatokat ismerjünk meg. Ez azért van, mert az aktív barlangoknál éppen az említett vízfolyások, áradások eltömhetik a barlang egyes járatait, szűkebb szakaszait, és gyakran nem is sejtik az emberek, hogy mögöttem ilyen nagy folytatás van. Például ugye a Aktelki Baradla barlang, mint a legismertebb, ugye ott már Csokona is megfordult, de akkor sokkal rövidebb barlang volt, míg nem az 1820-as években egy Vas Imre nevű földmérőmérnök bátor emberként egyedül behatolva a barlangba megtalálta a folytatást, kitágította a járatokat, és eljutott majdnem egészen Jósafőig. A már említett Pálvölgyi barlangban sok tucat részletben tárták fel a ma ismert, mondjuk, ha csak a szűkenvet Pálvölgyi barlangot veszük, közel 15 kilométeres járatrendszert. Vagy hogy kicsit hazabeszéljek, ugye a Józsefhegyi barlangot azt most 37 éve fedeztük föl, de a mai napig intenzíven kutatjuk. Tehát például most 2021-ben eddig 30 kutatónapunk volt a barlangban, mert ez a most cirka 6 kilométer hosszan ismert barlang meggyőződésem szerint kétszer ekkora lehet. És most próbálunk a másik felébe átjutni, mert nem csak az állatmányvizek tömhetik el a barlang szakaszokat, hanem a felszín mozgások is, amikor egy-egy omlás elzárja a folytatást, hogy aztán merre kell tovább menni, erről árulkodhat például a barlangi húzat, ugye a légáramlás, mert a barlangokban fix állandó hőmérséklet van a terület évi középhőmérsékletének megfelelő, a felszínen pedig ugye változik, hol hidegebb van télen, hol melegebb van nyáron, és ezért a légáramlás iránya is megváltozik. Ezért mondtam a szén-dioxid tartalom esetében, hogy évszakosan változik a szén-dioxid az áramlások irányának megfelelően. Most a kutatások másik iránya pedig tudományos kutatás. Például mi jó néhány éve vizsgáljuk a barlangi kiválásokat, képződményeket, cseppköveket, és egyrészt ezeket tudjuk korra meghatározni, a korvizsgálat az egy ilyen fél évre visszamenően, és az a barlangok esetében általában elegendő, megbízható eredményt ad az uránsoros korhatározással, és az összetételnek a stabilizotóp vizsgálata pedig a keletkezésekor uralkodó klímára ad információt. Na most ahhoz, hogy ugye a korunknak az egyik legnagyobb problémája ez a klímaváltozás, amit már egyre kevesebben tagadnak, hiszen ez egy detektálható, mérhető, valóban létező változás. hogy ez, ugye hát ez mindenki tudja, hogy a széndioxid szintet emeljük a fosszilis tüzelanyagok elégetésével, a kőolajjal, a kőszénnel, meg a szarvasmaratartással, meg hát ugye mi magunk is termeljük a széndioxidot, de hát azért tisztában kell lenni az, hogy nem csak ez az oka a klímaváltozásnak, annak van egy jelentős periodikus tevékenysége, ugye volt jégkorszak, és a jégkorszak az nem egy hosszú hideg periódus volt, hanem közben több melegebb időszak volt, tököztükön is, amikor melegebb volt az utolsó 1-2 millió évben, mint most napjainkban, és ahhoz, hogy ennek a viselkedését valamennyire megismerhessük, esetleg jósolhassuk, az nagyon-nagyon sokat segít, hogyha a múltbeli változásokat tudjuk megismerni. És ehhez pedig a barlangoknak a háborítatlan környezete, az ott keletkezett cseppkövek remek terepet nyújtanak.
Ugye a Sátorke pusztai barlang, ez gipszkristályoktól, hogy mondjam, hebzseg. Ezek közül ti melyiket tartjátok a legértékesebbnek, vagy hogy gondoljátok, hogy melyek a legszebbek, mit tudtok ajánlani?
Vannak olyan képződmények a barlangban, ami csak erre a barlangra jellemzőek. Ugye Szabolcs által említett józsefhegyi barlangra mondjuk, hogy a mi barlangunknak a testvére, hasonló morfológiájú, hasonló genetikájú barlangról van szó, hasonlóak a képződmények. Ami viszont talán nálunk van, legalábbis az ismert barlangok közül egyedül, ezek a gipszoszlopok, ezek a méretű gipszoszlopok, tehát ezek máshol Magyarországon nem ismertek. Nemzetközi szinten, hogy mi a helyzet, ezt Szabolcs meg tudja mondani, és ezek az aragonit oszlopaink, vagy kalcit oszlopaink, amelyek a nagy réta mellett találhatók, ezek is ritkaságszámba mennek ilyen méretben. Azt szoktuk mi mondani egyébként, hogy ez a barlang egy hévizes barlang eszencia, tehát amíg a józsefhegyi barlang valóban egy hatalmas 6 kilométeres rendszer, és mondjuk nehezen járható, a különböző képződménytípusok elszórva találhatók, persze vannak olyan részei, ahol azért sok minden együtt van, de Sátorka azért tényleg egy pici, ehhez képest egy kis barlang, és gyakorlatilag minden egy helyen van. Tehát a kutatás szempontjából is egy nagyon jó terep. Nem véletlen, hogy számos geológus, külföldi szakember látogatott el hozzánk az elmúlt évtizedekben ezeket vizsgálni. Maga a gipsz az pont nem egy ritka dolog, tehát az több barlangban is van, a Gerecsében is van erre példa, még a Cserszegtomai kút barlangban is találhatunk gipszkristályokat 50 méterrel a felszín alatt, nem sokat, picit, igen, meg nem nagy felületen, de hogy ez egy viszonylag gyakori kiválás a barlangokban, a hazai hévizes barlangokban. Viszont nálunk relatíve kevés a cseppkő, amire sokáig azt hittük, hogy ez a barlang ez soha nem tartalmazott cseppkövet, de az elmúlt időszakban az alapos kutatások, állapotfelmérések azt mutatták, hogy valamikor régen cseppköves barlang lehetett, legalábbis nagyon sok cseppkő volt ebben a barlangban, és ezekre települt rá másodlagosan például a gipsz vagy az aragonit. Tehát nagyon szép csöveket látunk, aminek valószínűleg a idézőjelben öntő formája az a cseppkő volt.
Hát azért ebben a barlangban azért több kristály volt, de hát itt ez a barlang szegény sokat látott.
Több kristály volt, igen. Tehát, hogy aki most megy le, és mondjuk mi is, aki 80-as évek végén voltunk lent először, azt mondtuk, hogy ez egy csoda, nagyon szép ez a barlang, de tudván azt, hogy közel 80%-osan pusztult a 46-os felfedezését követő években annak köszönhetően, hogy a barlangnak nem volt igazán gazdája, és viszont hírverése annál inkább, tehát a kristálybarlang az vonzotta az embereket, mint egy misztikus dolog, tehát a kincsvadászat az a sokak fantáziáját megindítja, és hát ennek köszönhetően tényleg lerabolták, úgymond ezt a barlangot. Aztán a 80-as években, amikor 80-as évek végén, amikor mi átvettük, akkor rácsodálkoztunk, hogy milyen szép. De hogyha mai szemmel, vagy mai ésszel visszagondolunk a 80-as évek végére, akkor azt mondjuk, hogy ez egy lepusztult barlang volt, ugyanis azóta nagyon sok felületet tisztítottunk meg, tehát nagyon sok falszakaszt idézőben keltettünk életre, tehát ami agyagos volt, letaposott volt, az most szépen csillog, teljesen más összhatást kelt, esztétikailag teljesen más élmény nyújt, mint mondjuk 10 évvel, de akár 2 évvel ezelőtt is, tehát két éves viszonylatban is. Például pont pár hete így számolgattuk, kalkuláltuk, hogy mennyi anyagot termeltünk ki, az elmúlt 2 évben 100 köbméter fölötti mennyiség jött a felszínre.
Ikea zacskóban.
Ikea zacskóban, igen. De, tehát ennyivel növeltük meg a teret, és ezek a felületek, amik agyagos felületek voltak, ezek lemosva teljesen más összhatást nyújtanak. Aztán ugye hozzájön az is, hogy egy barlangot kiépítenek, vagy kivilágítanak. Amikor mi fejlámpákkal jártunk, vagy a barlangászok karbidlámpával közlekedtek, akkor nem nagyon láttak nagy tereket maguk körül, hanem csak azt az egy pontot, ahova, vagy azt a szűk környezetet, ahova világított a lámpájuk. Sátorkörön nem is volt annyira zavaró, nem is voltak annyira zavaróak ezek a depók, ezek az agyagkupacok. De ahogy reflektorokat helyeztünk szét, és gyakorlatilag egybe látjuk az egész teret, már zavaró, hogy ott belóg a képbe egy barna agyakhalom, ott egy kőkupac, ott ez, ott az. És azzal, hogy azok a barna felületek csillogó felületekké váltak, hogy azok a dombok eltűntek, és megnövelték a teret, nagyon sokat javított a helyzetem.
És akkor még hol van ilyen kristálybarlang?
Sátorköpuszta valóban egy ékszerdoboz. De azt elmondhatjuk, hogy Sátorköpusztától a budai barlangokig ezek a melegvizes források által létrehozott barlangok, mint azt említettem, és ezek a hévizes barlangok régi nevén most szokták hidrotermás barlangoknak nevezni, vagy nagyon tudományosan hipogén barlangoknak. Ezekben tényleg nagy hatalom vagyunk, és ahogy a Tamás utalt rá, Új-Zélandtól Kanadáig, Afrikán és Brazílián keresztül a szakterületek nevesebb kutatói, professzorai szinte mind eljöttek és megnézték ezeket a barlangokat. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ezen a téren szakmai szempontból világhírűek a barlangjaink.
Hát most ezt nem nagyon lehet tudni?
Igen, mert mint mondtam, szakmai szempontból, meg ezek a barlangok csak korlátozott mértékben képesek látogatókat fogadni. Hogy más nem mondjak, például a Józsefhegyi barlangban, amelyik ugye a leggazdagabb ezekben a fehér gipsz, aragonit és kalcit kristályokban, abban, ha a kristályos részen megyünk, minden alkalommal tisztára mosott új óvelába lehet csak lemenni. Az lehet, hogy valakinek ez természetes, de azért ugye a barlangban az összesározott ruhákat nem szokták minden alkalommal kimosni, hogyha egy sáros barlangba mennek. Sokszor használják ugyanazt a ruhát, nálunk ezt nem lehet. Meg annyira érzékenyek a kristályok, hogy senkinek nem adnak ki látogatási engedélyt.
Ezt akartam kérdezni, hogy nem látogathatók.
Nem, ezek nem látogathatók.
Van ilyen Tapolcán is, ugye a Berger Károly barlang, vagy a Beremendi barlang, ami hasonló.
Így van.
A Bergerben például én egyszer voltam, ott volt olyan rész, ahol csak zokniba lehetett. Tehát le kellett venni a bakancsot, pont azért, hogy ne koszoljuk össze a
felületet. Két hete voltunk egy olyan részen, hogy vadonatúj tornacipőt vettünk hozzá, ott vettük föl, levittük, és a ruhát is levettük, a tisztának indult overát is levettük, és csak úgy mentünk be dokumentálni és megnézni a
végkimenetet. Tehát ez alsó nadrágban?
Hát én például vittem egy macska nadrágot.
Értem.
Aláöltözékben, hogy a legtöbb ember engem kivéve a barlangjóvel alatt használ aláöltözéket is. És hogy érzékeltessem a dolgot, ugye én itt felfedező csapatnak a tagja vagyok. Olyan részre mentünk, ahol voltam annak idején 1986-ban, és azóta sem. Tehát évtizedeken keresztül senki nem ment oda, hogy minél jobban megőrizhessük, és hogyha nincsen oka, akkor úgy tartjuk meg, ahogy volt. Tehát nálunk is, akár csak például a Pálvölgyi barlangban, vagy legelőször aztán a Hajnóci barlangban csinálták a bükkben, kis pálcikákkal ki van jelölve a járható út, és arról nem szabad letérni. Tehát ami legszebb, legnagyobb termünk a Kinizsi pályaudvar, soha senki nem volt a közepén. Mert a szélén vezettük el az ösvényt 37 évvel ezelőtt, és azóta is úgy megyünk. De túlmentve ezeken a hévizes barlangokon, azért a cseppkő barlangjainkkal sincsen szégyelnivalónk. A bükkben és Aktelek vidékén elsősorban. Hát más nem mondjak, az ilyen típusú karsznak, a mérsékelt övi folyóvizes barlangoknak a típus területe Aktelek vidéke. Nem véletlen, hogy 1995 óta az UNESCO világörökség listáján ez a trianoni határ által kettévágott karsz terület szerepel, mint alap, hivatkozási alap. Tehát a magyar és a Aktelek és a szlovák karszt együttesen és a barlangi együttesen vannak ezen a világörökség listán.
Tehát akkor nagy hatalom vagyunk.
Én még hozzáfűznék az előző gondolathoz, a kérdésfeltevésedhez, hogy hogy lesz barlangkutató.
Ezt vissza akartam letérni egyébként.
Igen, hogy igazából az ember először nem kutatóként megy, hanem megismerni a barlangot, tehát barlangtúrázni, vagy barlangot bejárni megy a barlangba. Kutatási tevékenység az tényleg nagyon sokrétű, a tudományos vizsgálatokat is most már egyre több helyen végzik, nálunk például miontomográfiás vizsgálatokat
is. Az micsoda?
Ez a kozmikus sugárzásnak a detektálása barlangokban, ami egy nagyon érdekes módszer, és a KFKI által készített műszer, ez egy detektor, amivel a Japánban például a Sakurajima tűzhányónak a magmakamráját térképezik fel. Gyakorlatilag a kitörés előrejelzésben van fontos feladata. Barlangokban pedig az üregek kimutatására. Ugye a felszínről becsapodó kozmikus sugarak ebbe a detektoregységbe érkeznek, és a kettő közötti teret, attól függően, hogy szilárd kőzet van, vagy pedig üreges kőzet, annak megfelelő intenzitással érkezik be a detektorba a részecske, és ezt gyakorlatilag ki lehet mutatni, hogy a műszer és a felszín között van-e üregesedés. Egyébként jelenleg egy kísérleti stádiumban van ez a módszer, úgy tudom, hogy most vannak az első kutatások, tehát fizikai kutatások az elméleti eredmények megerősítésére a királyi laki barlangban. Nem tudunk még eredményeket, tehát most talán múlt héten voltak és fúrták meg azokat a feltételezett járatokat, ahol azt gyanítják, hogy van valami. De ugye visszatérve a barlangkutatásra, tehát először az ember lemegy a barlangba, hogyha kedvet érez, akkor a kutatás az ott kezdődik, hogy félretesz 2-3 követ, vagy elkezdi söprögetni a falat.
De hát nem bélcsel.
És a törmeléket elpakolja
azokat. De nem bélcsel követ a barlangokból, tehát ezért ez egy alapvetés.
Nem, de vannak olyan, például nálunk nagyon sok törmelék van még mindig lent, és azt ha az ember elkezdi szétpakolni, akkor előbb-utóbb láthatóvá válik valami érdekes. Úgyhogy kérdezik, hogy miben tudnak segíteni, tehát kisgyerekek is lejönnek, és mit tudom én, a kezükbe adunk egy lapátot, vagy egy ecsetet, és akkor tud kapirgálni és gyűjteni mondjuk az agyagot. Nyilván a képződményeket, a kristályos képződményeket külön gyűjtjük, azt lent is hagyjuk, de az agyag az többnyire a felszínre kerül, tehát azokat kihordjuk.
A Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat égész alatt több tucat szakosztály és különböző sportegyesület működik, és ugye a társulat szervezésében különböző tanfolyamok vannak, különböző szintű tanfolyamok vannak, amiket az érdeklődők jelentkezők elvégezhetnek. Tehát nem is gondolna az ember, hogy ez nagyon sokat kell tanulni.
Igen, ezt szeretem volna kérdezni, hogy egyrészt, hogy milyen ennek a képzése, a barlangász szakma képzése, mennyien szeretnének barlangászok lenni, vagy kutatók, vagy más irányban elmozdulni, illetve hogy folyamatos a csatlakozás a társuláshoz.
A csatlakozási lehetőség természetesen folyamatos, és mindig vannak érdeklődők. Ezek a tanfolyamok, ezek, ahogy Szabolcs említette, több szinten folynak, és a legtetején államilag elismert barlangi túravezető, illetve barlangi kutatásvezetői minősítést, illetve igazolványt kapnak a tanfolyamokat sikeresen elvégzők. A barlangkutatás egyik szépsége az, hogy rendkívül szerteágazó. Tehát onnantól kezdve, hogy ásom az agyagot, egészen odáig, hogy miontomográfiai vizsgálatokat végzek, nagyon-nagyon széles spektrumon mozognak a lehetőségek, és talán ez a színesség az, ami sok embert vonz, ez a változatosság. Hogy mit ne mondjak, a Nemzetközi Barlangtani Uniónak konkrétan 23 szakosztálya van, amelyiknek rengeteg alszakosztálya van, és ezek között szerepel az ősrégészettől a különböző szakmai, hidrológiai, geológiai, egyéb szakterület, értelemszerűen a kartográfia, a kommunikációs lehetőségek, gyógyászat, amire talán érdemes lesz majd külön is kitérni egy speciális aspektusára a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat szervezésében. De visszatérve erre a változatosságra, talán ez is az, ami vonza az embereket, hogy ugyanannak az objektumnak a vizsgálata érdekében rendkívül sokféle ember, nagyon sokféle tudományterületét, sokféle érdeklődésű ember tud ugyanazért az objektumért tenni, ugyanazt az objektumot kutatni, és a kutatásuk tárgya az, ami egy rendező elv, aminek a mentén szerveződnek ezek a társulatok, szakosztályok, egyesületek. amit az előbb említettem, ez a speciális gyógyászati, talán a gyógyászati vonatkozás, a köztudatban talán benne van jobban, hogy a légzőszervi megbetegedéseknek a gyógyítására kitűnően alkalmas a barlangi levegő, hiszen állandó hőmérséklet van, pormentes környezet, közel 100%-os relatív páratartalom, és ami Magyarországon a legismertebb lehet jelenleg, az a Szemlőhegyi barlangban a János Kórház felügyelete alatt végzett, gyerekek számára végzett légzésterápia, de szóba került korábban a Békebarlang, ahol még annak idején, mikor Magyarországon működtek a szénbányák, akkor a borsodi szénbányák tartott fönn egy szanatóriumot, és a Békebarlangban légzőkúrákra, 3 hetes légzőkúrákra a szakszervezet, illetve az ottani orvosok utalták be a légzőszervi problémákkal küzdő bányászokat, akik saját tapasztalataikban mondták, voltak, akik hosszú távon, voltak, akik egy évig szinte tünetmentesek voltak, de mindenképpen javított az állapotukon. Maga ez a gyógybarlangá minősítés, ez egy hosszú folyamat, jelenleg talán legfrissebben az Aggteleki Baradla barlang az, amelyik megkapta ezt a minősítést, de kitérnék egy másik nagyon érdekes és nemzetközi érdeklődésre számít tartó terápiás lehetőségre, mégpedig az általunk, az alapítója Mikolovics Veronika után, aki sajnos balesetben a Himalájában vesztette az életét, Veros szakosztály néven működik, és élményterápiás szakosztálynak hívjuk, de ez az élményterápia azt jelenti, hogy különböző módon sérült gyermekeknek a túráztatása. Ez lehet értelmi, ez lehet mozgásszervi sérülés, de ez a mozgásszerv, ez lehet nem csak kéz és láb, hanem akár vakgyerekeket is túráztatunk a barlangokban, ahol a maga a tapintás, tehát egy más környezetnek az érzékelése számukra egy olyan élményt jelent, ami tartós javulást hoz be az állapotukba, egy olyan sikerélmény, egy mozgás sérült gyereknek, hogyha a barlangban valamilyen feladatot tud megoldani, akkor olyan háttérélményt ad, olyan sikerélményt ad számára, amelyik az állapotán rengeteget javít, ezt mind az őket kezelő vagy kísérő pedagógusok, mind a szülők visszajelzése alapján rendkívül pozitív. Amiért azt mondom, hogy ez világszerte ismert, mert hasonló kísérletek vannak, vagy hasonló megközelítések vannak a világ sok pontján, de ezek alkalomszerűek. Míg a Veros szakosztály által művelt élményterápiás foglalkozások, ezek rendszeresek. Tehát ennek a rendszerességnek a következménye, és ezeknek a tapasztalatai nagyon nagy nemzetközi érdeklődésre tartanak számot, és igen komoly eredményeket érnek el vele ezekkel a gyerekekkel.
És ők melyik barlangban mehetnek?
A Mátyás barlangban zajlanak ezek, és természetesen barlangászok segítenek, mindez szponzorok támogatásával, hát most nevet nem említenék egy ilyen műsorba, de rengeteg sok barlangász önkéntes munkával és segítéssel, gyakorlatilag a szakosztály, az emberi erő, vagy az emberi segítség hozzáhatása, az gyakorlatilag, hát talán elcsépelt szó, de társadalmi munkában történik.
És a tanfolyamok közül melyek a legnépszerűbbek?
Ugye hát ez is egy piramis, a végére azért nagyon kevesen jutnak el, hiszen sokakban feltámad az érdeklődés a barlangok után, hogy lehet ezt szervezetten csinálni, és egy alapfokú tanfolyamon a csoportoknál elkezdenek érdeklődni a barlangok után, megtanulják a barlangjárás technikáját, mire kell vigyázni, hogy kell bemenni, egyáltalán milyen adminisztráción keresztül kaphatnak engedélyt, stb. Aztán ezt követően jönnek azok a technikai ismeretek, aminek a segítségével nehezebben járható, netán függőleges barlangokban, vagy vízzel elárasztott barlangokban is túrázhatnak, majd ezt követően jönnek azok a kutatási ismeretek, amelyek bizonyos tudományterületeknek a mélyebb megismerésén keresztül teszik lehetővé a tudományos eredmények elérését. Tehát ezen a lépcsőfokon végig haladva értelemszerűen fogynak az érdeklődők, hiszen van, aki csak túrázni szeretne, és viszonylag kevesen szeretné, jóval kevesebben szeretnének mondjuk egy ásványcsiszolatot tanulmányozni, és ezen keresztül a sok millió évvel ezelőtt volt éghajlatra következtetéseket levonni. Tehát a legnépszerűbbek, maga az alapfokú tanfolyamok, mi így hívjuk, ahol részben azért is kiszelektálódnak emberek, mert hát rájönnek, hogy ők nem is ezt szeretnék, hanem siklóernyőzni, vagy lovagolni, és következő évben már mondjuk egy búvártanfolyamon vesznek részt. És így talán azt mondhatom, hogy 10-ből 2 ember az, aki eljut a túravezető vagy a kutatásvezetői képzésnek a végéig.
És a tanítványok közül hányan lesznek barlangászok?
Meglehetősen sokan. Az én édesapám földrajztanár volt, és a, hát most már az ő tanítványai, édesapám több mint 20 éve meghalt, az ő tanítványai is kiöregednek, de néhány évtizeddel ezelőtt minden területen jelen voltak azok, akiket ő ismertetett meg a barlangászattal. Most én is az egyetemen olyan 25 éve tartok olyan kollégiumot, amelynek szerves része a barlangjárás. Régen 50-en is fölvették egy fél évben, ma már inkább ilyen 15-20 fős létszám, ennek különböző okai vannak, nem az érdeklődés csökkenés egyébként, és hát nagyon sokan közülük megragadnak különböző csoportokban. És többször elhangzott itt a sport szó. Azért, mert ez egy akár a tudományos részét nézzük, akár a feltáró, vagy csak a barlangjárást is, egy olyan tevékenység, ami sportos munkát igényel. Tehát az előbb mondta Gyula a függőleges barlangokat, ahol a közlekedést a leengedett egyszál kötél biztosítja, vagy esetleg több kötél és azon lehet ereszkedni különböző gépek segítségével, átszerelni egyik kötélről a másikra, és fölfelé is, ugye kötélen kell fölmászni, nem úgy klasszikusan, mint ahogy a torna órán csináltuk a 3 centi vastag átmérőjű kenderkötélen lábkulcsa, hanem különböző mászógépek segítségével, de hát akkor is ugye ez egy nagyon komoly, nagyon embert próbáló folyamat, tehát de a cselszektomai kútbarlang az mondjuk 51 méter mélyre kell lemenni, és ki van létrázva. Tessék megpróbálni 51 métert egy függőleges létrán fölmenni, hát bizony többször kell az embernek pihenni. Ennél sokkal nehezebb nyilván egy kötélen. Vagy a barlangokban sok esetben vannak szűkületek, amin vagy átfér a kutató, vagy nem fér át, különböző módon esetleg leveszi az overáját, különböző testhelyzeteket, pózokat kell fölvenni, és ahogy hallottuk, 100%-os relatív páratartalma mellett ez nagyon megerőltető. Az overálok ugye vízlepergetők, de azért mégiscsak műanyagból vannak, az is izzasztó, a sisak különösen. Tehát én az elmúlt hetekben voltam, elmindettem ezt a túrát, ahol a legvittük a csereruhát is. Hát onnan kijön, ez egy másfél órás tevékenység volt, és jobban igénybe vett, mint utána egy pár nappal fölfutni a hármas határhegyre. Tehát ez tényleg egy sportos tevékenység.
Tehát aki mentális problémákkal küzd, például klausztrofóbiás, az nem menjen barlangászni.
Igen. Aki nem tud úszni, nem menjen a mélyvízbe, és aki tériszonyos, ne akarjon sziklamászó lenni. Sajnos, akinek bezártsági érzése van, annak nem tudom ajánlani a barlangokat.
Sátorkő, megint előhozom ezt a témát, egy nagyon jó terep erre, mert ugye látogatható a barlang, havonta jönnek látogatók, havi szinten olyan 60-70 ember, és a látogatókat mi rendszeresen megszondáztatjuk, hogy fölkínáljuk a lehetőséget, hogy jöhetnek segíteni. Nekünk vannak ilyen kutató délutánjaink, heti egy alkalom, kedden vagy szerdánként szoktak ezek lenni, és több látogató visszatért. Például a legutóbbi látogató alkalommal egy hölgy jelezte, hogy olyan segíteni, azóta már harmadszor volt. Az más kérdés, hogy a látogatókat mi megkérjük, hogy segítsenek a barlang feltárásában azzal, hogy egy-egy zsákot kivisznek, cserébe kapnak egy kis édességet.
Én is vittem ki, de nem kaptam édességet.
Mert nem látogató napon voltál.
Igen.
És nem volt oda készítve, de egyébként kapnak egy sportszeletet, vagy egy balatonszeletet, és nagy örömmel kiviszik. Az apuka, aki a két gyerekével jön, nyilván mind a két gyereknek kell csoki, akkor két táskát szokott kivinni. És nagyon sokan nagyon visszatérnek, tehát hétvégi látogató, vagy kutató alkalmakra, vagy hétköznapi kutató alkalmakra. Tehát mi nagyon sok olyan, nagyon sok idézőjelben, tehát azért mondjuk 6-8 olyan embert fogtunk meg az elmúlt 3 évben, akik nem klasszikus értelemben barlangászok, tehát ők nem járnak csúszni, mászni, kutatni egyéb helyre, hanem ők ide jönnek és segítenek a feltáró munkákban. Tehát valamilyen szinten persze ők is az egyesület tagjaivá válhatnak, vagy váltak is jó néhányan. Nem klasszikus értelemben barlangászok, de mégiscsak szépen fölveszik a ritmust és alkalmazkodnak, és jó, könnyebb barlangokba azért jönnek túrázni is, tehát hogy ismerjék azért az országos viszonyokat, például karaktereken voltak már. A legutóbb a Bükkben vettünk részt egy ilyen tanulmányi kiránduláson, ahol az ősrégészeti kutatás sokkal ismerkedtünk meg, tehát azokat a barlangokat, ahol az ősemberek nyomait fedezték fel, azokkal ismerkedtünk meg. És hát a lehetőség van, akkor visszük őket különböző helyekre, de mondom, ők nem barlangkutatók eredetileg, tehát nem így nőttek bele, nem így szocializálódtak.
De te is előbb voltál barlangkutató, mint földrajztanár.
Hát igen, a földrajztanárság az a barlangászatból adódott. Igazából nem is... Én először végeztem az újságíróiskolát pontosan azért, egyébként minden a barlangászatból vezethető le, mert én szívesen írtam ezekről az élményekről, ezekről a túr, nem csak a barlangi túrákról, hanem a túráinkról. És ezen az újságíróiskola után gondoltam, hogy egy kicsit szakmailag is szeretném képezni magam, és azért jött a földrajz, de nem tanít tanárként, tehát nem gyakorló tanárként használom én ezt a földrajzi végzettséget, hanem a mindennapokban, tehát a barlangkutatás terén, vagy a kirándulásaink terén próbálom szakmai szemmel nézni a dolgokat, és amikor írok ezekről, akkor egy kicsi szakmai dolgot belevinni. És ebben nagy segítség volt a főiskola.
A klausztrofóbia ütötte meg az előbb a fülemet, ugyanis, hogy mennyire sokfélék az emberek, nekem volt egy egyetemi statársam, aki hát klausztrofóbiás volt, és ő kifejezetten szeretett volna eljönni barlangba azért, hogy legyőzze, és megtalálja a maga határait ebben a klausztrofóbiában, és többször is eljött barlangba, izzadt, és minden baja volt, de számára egy hatalmas sikerélmény volt, hogy önmaga határain, önmaga korlátain túl tudott lépni, és le tudta győzni ezt a fóbiáját.
Van ilyen, hát én is gyerekként tériszonyos voltam, és azóta elég sok sziklafalat megjártam, meg mélybarlangot, meg a világ nagy hegyein jártam, a Tien Shantól a Pamirig, vagy az Andok csúcsain, és akkor én direkt kényszerítettem magam a kilátók korlátjára támaszkodva néztem le, hogy hozzászokjam ehhez a dologhoz, és el tudjam ezt viselni, és ez elég jól sikerült, bár a mai napig ugye nagyon sok alpinista munkát is végeztem, mert van ből élni is kell, ipari alpinista munkát. A mai napig úgy vagyok, hogy egy épület, egy épített mesterséges létesítményről lenézni nekem sokkal rosszabb, mint egy 100 méteres sziklafalról. Tehát egy három emeletes ház, harmadik emeleten akkor egy ház van, a keskenyebb folyosó nem szívesen könnyökölök a korlátra, ma sem, de a hegyen ez, vagy a barlangban, ahol úgy látom az alját, ott ez nem szabad.
Ezt szokták mondani egyébként, hogy barlangban az annyira nem izgalmas, vagy hát izgalmas nyilván, de nem látod a mélységet sokszor, nagyon mély.
A Szent István Lápai barlang, amit említettünk, van egy kötélhíd, néhány 10 méter hosszú, az egy drótkötelet jelent, egy ilyen hüvelykonyivast a drótkötélen kell végigmenni, és van két kapaszkodó kötél is. Hát ott néhány métert lehet alatta látni, de hogyha olyan látogatót viszünk, akkor azért megmondjuk, hogy tök 40 méter az, amit ő nem látta, ami alatta van a drótkötélnek, ami persze inog is, meg mozog is, de még soha nem volt rajta baleset.
Ha most el kellene vinnetek valakit Magyarországon egy nagyon szép barlangba, akkor hova vinnétek el mindenki? És aztán, hogyha a külföldre, akkor melyik lenne az a barlang, és miért?
Hát az a kérdés, hogy elvihetjük-e, vagy melyiket tartjuk úgy a legszebbnek?
Szerintem kössük össze, tehát elvihetitek, jó, persze tudom, nem mindegyik látogatható, de mondjuk mit mutatnátok meg szívetek szerint? És miért?
Hát itt a környéken az említett skoceni barlang, ami lenyűgöző a méreteivel.
Ez a szlovén.
Szlovéniában. A cseppkövekben a szintén szlovén posztonia barlangot, illetve természetesen az aktelki baradla barlangot. A hévizes barlangokban attól függ, hogy kristályokat akarunk elnézni, akkor a legszebbek az, amit a Tamás is említett, a tapolcai Berge barlang, a budapesti Józsefhegyi barlang, vagy a Belemendék kristálybarlang, de nagyon sok látványos dolog van. Ha a világot nézzük, akkor én mondtam, hogy nekem a Jaita tetszett, de hát nem voltam mindenhol. Ami egyértelműen a legszebb barlang a világon, és itt tartják, az a Lechuga barlang Új-Mexikóban, az USA-ban. Nekem volt szerencsém, azt hiszem, még mindig egyedül magyarként eljutni abba a barlangba, de hát oda tudomásra a utóbbi években már a kutatókat sem engedik le.
Miért?
Mert olyan új igazgató a Nemzeti Parknak, aki úgy gondolja megóvni, hogy nem lehet lemenni. Az eddigi kutatásvezető, aki egyébként nagyon érdekes módon majdnem vak, tehát tényleg, tehát olyan makula degenerációba szenved, hogy csak néhány centire lát, és 25 expedíciót vezetett ebbe a barlangba. Ugye ez egy közel 400 méter mély barlang, ráadásul egy ma már 220 kilométeres rendszer, és mint említettem már az előbb, a barlangokban a terület átlagos középhőmérséklete van. Márpedig az egy fél sivatag, úgyhogy 20 fok körül van a barlangban a hőmérséklet, az annak megfelelő relatív páratartalommal. Vagy ennél is rosszabb a híres Nazca barlang Mexikóban, amelyik egy érzbánya mélyén nyílik 290 méter mélyen. Na, oda aztán végképp senkit nem engednek le. A Geographic, National Geographicnak volt egy expedíció, ott egy 11-nehány éve, meg hát elvétve én óriási szerencsével tudtam benézni ebbe a barlangba. Abban mai napig 45 fok van a teljes páratartalomhoz képest, tehát pont olyan, mint egy török fürdőnek nevezett szauna, nedves szauna Magyarországon. Hát negyed órát lehet benne kibírni. Aztán összeomlik a vérkeringés és a többi, úgyhogy ott szkafanderbe végezték a kutatásokat.
Gyula?
Viszont cserébe ember nagyságú egy kristályok találhatók, illetve sőt, láthatók, és még nagyobbak is, hihetetlen tömegben. Tehát gyakorlatilag teljes terjedelt, teljes falfelület minden ekkora kristályokkal borított. Hát a legszebb barlang, hogy kit hova vinnék el, hát attól függ, ki az illető, de mindenképpen vagy élményben, vagy vizuális élményben, vagy fizikai élményben kell részesíteni, hiszen megszerettetni szeretném vele, és nem próbára tenni a tűrőképességét, illetve az állóképességét. Maradjunk abban, hogy a saját példámon illusztrálnám a dolgot, hogy életem első barlangja az a Solymári Ördögjük volt, ahol a kúszás, mászás, a társaság, annak a segítőkészségnek, meg együtt dolgozásnak az élménye, és ami végképp eldöntötte a sorsomat, az a Tornai Alsóhegyen található Meteor barlang volt, ami annak idején még nem volt kilétrázva, mint manapság, szabadon látogatható volt, amennyiben az ember vette magának a bátorságot, hogy egy vízén élő barlangba lemenjen, de maga az odavaló lejutás és az alján található Titánok csarnoka névre hallgató teremnek az élménye, a látványa, a benne való közlekedés, és amikor időben elhelyezi magát az ember, hogy ilyen baradlai méretű cseppkioszlopok találhatók abban a barlangban, ami akkor mintegy 15 éve volt ismert, amikor én először jártam, és ha belegondol az ember, hogy én most egy nagyon rövid epizód vagyok az én jelenlétem ennek a barlangnak az életébe, hiszen ez a cseppkioszlop, ez itt évmilliók óta fejlődik, ez az üreg azóta itt van, függetlenül attól, hogy most az ember ismerte vagy sem, és akkor a barlang csöndjében, illetve hát abban a csöndben, ahol csak a víz csepegését hallgathatja az ember, elkezd elmélkedni, hogy én most itt térben, a hegy gyomrában hol is vagyok, meg időben hol vagyok én itt, mit jelentek én a barlang életében. Ez egy hosszú gondolatfonalat indít el, és engem ez az élmény ragadott meg annak idején, most már lassan 50 éve.
Uh-huh. És a világban hova szeretnél eljutni?
Hát a világban nagyon sok helyre azt szeretnék eljutni.
Melyik barlangban?
Ez azért nehéz kérdés, mert minden barlangnak megvan a sajátossága, a szépsége, vagy a megközelítés, vagy önmagában a barlang, ha már Új-Mexikó szóba került. Tehát Magyarországon fogja magát az ember, és ha bele van zárva, kinyitja az ajtót, és bemegy. Új-Mexikóban ez úgy zajlik, hogy először elkezdek köveket dobálni a bejárathoz, hogy ha van ott csörgőkígyó, akkor az jelezze, hogy ott van, és menjen arrébb. És mindenhol máshol. Ausztráliában volt olyan élményem, hogy mentünk be, és a barlang első részében ott minden barlangban van valami színes kivilágítás, van, ahol kitömött ősemberek, meg egyebek vannak, és hát ott éppen egy valami névre hallgató kis kengurú, tehát körülbelül a vörös kengurúnak a harmada fele, az ott állt az egyik cseppkő mellett, és hát ott állt, hát mondom, ezek az ausztrálok milyen fantasztikus turista vonzó célpontokat raknak ide, kitömött kengurút, vagy kenguru állat. Igen, ám csak előbb-utóbb előjött mellőle egy kis kenguru, és ez a kenguru meg arrébb, mondom, ez elemes, akkor ez itt mozog, jó ötlet. Aztán, amikor említettem a felszínen, hogy mit láttam, mondták, hogy igen, őt ismerik, hát ő ott lakik, mert a lámpák fényében ott melegszik a barlangban, és ott éri az életének egy jelentős részét. Nagyon nehéz ezt így megmondani, hogy hova szeretnék elmenni. A láva barlangban még nem voltam, és ha minden igaz, idén nyáron sikerül egy ilyet is meglátogatnom Izlandon.
Oh.
Izgalmas.
Igen, hát hogyha nem a legnagyobb cseppköveket, vagy nem a legszebb kristályokat akarom megmutatni, akkor szerintem a legnagyszerűbb barlang Magyarországon a Szent István lápai barlang, amit említettem, a maga 8 kilométeres hosszával és cirka 230 méteres mélységével. De így a világban kifelejtettem a Yucatán félszigetet, ahol mintegy 3000 xenoték van, ami azt jelenti, hogy különböző kisebb-nagyobb nyílásokon be lehet ereszkedni néhány méter mély barlangba, amelyeket az ottani klímának megfelelően viszonylag meleg 20 fok körüli víz tölt ki, abba lehet úszkálni, búvárkodni, és ez a vízszint többször változott. Nekem az egyik legnagyobb barlangi élményem volt ezekben úszkálni, vagy lemerülni, ugyanis a vízszint változás azt jelenti, hogy régen szárazon lévő hatalmas cseppkövekkel díszített barlangtermeket kitöltött a víz, és akkor a régi cseppkövek között lehet úszkálni. És hát ugye ezek a láva barlangok szintén egészen más világot jelentenek. Abba a dél-koreai Jeju szigeten lévő barlang a leghíresebb, ahol az a különlegesség, hogy a láva barlangot később befette egy ilyen 10-15 méter vastag tengeri mészkő, majd újra szárazra került, és a mészkőben átszivárgó víz az cseppköveket, színes cseppköveket, fehér-vörös cseppköveket épít a fekete barlangban. Vagy óriási élmény volt a Hawaii szigetén a láva barlangokban, amelyek nagyon nagy méretűek, van amelyikben több mint 1000 méter a szintkülönbség és 60 kilométernél is hosszabb, de több méter magas, több méter széles járatokban, és ott is a beszivárgó víz a bazaltból különböző elemeket oldott ki, és nagyon sok részen hófehér gipszkristály meg aragonit borítja a fekete bazalt falat. Tehát nagyon látványosan tudnak enni ezek a lába barlangok is.
És visszatérve még Izlandra, ott még működik a vulkán.
Bizony. És ha minden igaz, azt is fogunk nézni lába folyást.
A Reykjanes félszigeten. Ugye Reykjaviktól dél-nyugati irányban, ugye idén tavasszal tört ki, és még mindig aktívan működik, és produkálja a lávát. Reméljük, hogy megvárja még gyuláikat a működése.
Ez direkt egy éjszakai túra lesz, hogy látványosabb legyen.
És ilyenkor keletkeznek újabb barlangok egyébként egy ilyen kikerítő?
Igen, simán keletkezhetnek, igen.
Ugye a korábbi beszélgetésünk egy korábbi részében szóba került, hogy a beáramló víz mit pusztít, meg mit épít. Azért a barlangok mindenképpen egy dinamikus valami, az épül is, meg pusztul is egyidejileg, mert a víz építi is, meg pusztítja is, és ez a cseppköveken is látható, amikor maradjunk csak a baradlánál, amikor a felszínről a csapadékvízzel beáramló kvarckavics pusztítja a cseppköveket, és ezek koronként változnak, részben a felszíni időjárásnak, meg hát a klímaváltozásnak a függvényében. Ezek semmiképpen nem egyirányú folyamatok, és semmiképpen nem lineáris, hanem valamikor valamelyik folyamat megáll, és akkor 1000 évig, 100 000 évig nem történik semmi, aztán valami megváltozik a felszínen, beerdősül, vagy levágják az erdőt, vagy jön a jégkorszak, vagy egy melegebb időszak, megváltoznak a felszíni körülmények, és ez értelemszerűen kihat a föld alatti világra is.
És a karsztban lévő barlangokat azt a víz oldja ki, utólag. Uh-huh. Tehát a budai barlangok 40 millió éves mészkőben vannak, az aktelki barlangok 200 millió éves mészkőben vannak, de a most említett láva barlangoknak a létrejöttében nem szerepelt a víz, hanem az a kőzet keletkezésével egyidejűleg alakulnak ki, amikor egy folyik a láva, különösen a bazalt, amelyik egy hígan folyó láva, és amikor megszűnik az utánpótlás, akkor a teteje hamarabb megdermed, mint a belseje, és akkor a teteje már ott marad helyben, néhány méter vastag főte, és alul kifolyik a ilyen metrolagútszerűen a még izzó lába, és annak az ürege maradott utólag.
Azért kell egy pár év, amíg ez járhatóvá. Tehát gáztalanodik, és kiül. Aha. Mondjuk attól függően, hogy milyen vastag láva réteg rakodik rá. Az Etnán jártam ilyenekbe, nagyon látványosak. A legérdekesebb az Etnán az egy jeges barlang. Tehát jég tölti ki az alját. Úgyhogy nagyon kellett nézni, hogy hova megyünk, mert volt egy ilyen jéglejtő, és kötél nem volt nálunk, úgyhogy úgy döntöttük, hogy oda nem megyünk le, mert ugye kijönni onnan elég nehézkes lett volna.
De ez milyen vicces, ez az Etna, amelyik egy vulkán, abban jég.
Igen, hát magasan van a bejárata, éjszakra nyíló bejárata van, egyszerűen nem tud elolvadni a jég, ugye a télen fölhalmozódott jég, illetve van egy nagyon jó elmélet, ez Eszterhás István neves vulkáni barlangokat kutató szakember volt, tavaly hunyt el, ő mondta azt, hogy valószínűsíthető ebben, hogy a a lyukacsos tufakőzet olyan nagy, felületen tud párologtatni, ami hőt von el ugye a környezetétől, hogy ez is segít abban, hogy a jég megmaradjon.
De neked volt egy kérdésed még, hogy hova vinnéd el Magyarországon?
Ja, hát nyilván Sátorkőn és Aktelenk. Ugye ez a két olyan barlang, ahol meg lehet szeretetni a barlangokat, tehát ez egyik sem nehéz. A Baradla az ugye látványos, kényelmes séta, mondjuk egy hosszú túrát végigjárni, rendszeresen járunk is oda, viszünk oda újoncokat, meg érdeklődőket, laikusokat. Sátorkő meg szintén ad egy kis barlangi élmény, tehát azzal, hogy létrán kell közlekedni, de mégis szép egy kis otthonos barlanga túl civilizáltságával együtt, mert ugye van egy kis fogadótér, van egy kis, tehát ki tudjuk szolgálni a látogatókat egy kis forrásvízzel, akár egy kis kávéval, egy kis csokival, tehát hogy megvan az infrastruktúra, lehet, hogy ez is vonzóvá teszi meg az, hogy jól megközelíthető. Az én első barlangos élményem az még gyerekként Posztolyna volt, ahol egy jugoszláviai nyaralásból hazajövett a szüleimmel, tértünk be, és ugye szandába, rövid nadrágban jártuk végig a 9 fokos barlangot, az annyira nem volt nagy élmény, viszont a vonatozás az igen, tehát hogy abban tud újat mutatni. Sokan egyébként a Baradlával rokonítják a posztolynai barlangot, tehát hasonló kialakulású, hasonló jellegű, hasonló méretű barlangról van szó. Csak amíg a Baradlába éves szinten olyan pár tízezer ember megy, szerintem a Posztolynában milliós nagyságrendű látogatottság van éves szinten. Úgyhogy a Szlovénia még az, amit itt tudnék ajánlani, nagyon sok lehetőség van barlangokat látni, ugye a skocieni barlang az egy kuriózum, tehát azt mindenkinek látnia kell, de ott vannak még olyan patakos, csónakos barlangok, például a Planina, ami nekem az egyik kedvencem, ahol egy kis Duna méretű folyón csónakázik az ember, majd kiszállva a csónakból egy ilyen ácskapcsokon keresztül föl tud jutni egy felső barlangrészbe, a paradicsomákba, ami gyönyörű, tehát olyan hihetetlen csepkőgazdag, hogy kevés ilyen barlang van szerintem a világon. Magyarországon nekem a kedvencem a Beremendi. Jó, hogy oda nagyon ritkán lehet lejutni, volt néhány alkalom, amikor én lejutottam társaimmal, meg a Nagyharsányi barlang, ami szintén a közelben van, tehát a Vilányi hegységben, azt ráadásul olyan szinten kiépítették. Magyarországon két ilyen barlang van, ahol vas vagy acéltraverzeken lehet közlekedni, az egyik az a Rákóczi barlang a Szaktereki park területén, ugye a Boldvarákó mellett, a másik pedig ez a Nagyharsányi, amit persze nem látogatók számára építettek ki, hanem szakmai csoportok számára. Tehát, hogy az ember a képződmények fölött elvezetett, tehát akár 30 centivel a kristályos kőzet fölött létesített vasjárdán vagy acéljárdán közlekedik, és a rácson lelát a lába alá is. Tehát nagyon, nagyon látványosak ezek a kiépítések. Úgyhogy én ezeket tudnám ajánlani így első körben.
Ha már itt a nemzetköziség szóba került, a magyar barlangkutatók hol állnak nemzetközi szinten? Tehát híres barlangkutatóinkról nem tudunk szinte semmit.
Nagyon elismert a magyar barlangkutatás. Hozzá kell tenni, hogy a Nemzetközi Barlangtani Unió, ami 1965-ben alakult, ennek alapító tagjai vagyunk, és több nagy rendezvényét is tartottuk. Többek között a legnagyobbak egyikét, a 4 évente megrendezésre kerülő Nemzetközi Barlangtani Kongresszust, abból a 10-et 1989-ben éppen Budapest központtal tartottuk, ami nagyon jó sikerült rendezvény volt, és hát sajnos már kiöregszik az korosztály, amelyik abban a derékhad volt, de ebben a kollektív memóriában a jó megrendezett és a nagy élmény biztosító kongresszusok között tartják számon. Több kisebb rendezvény is, ugye szóba került Eszterhás Pistának a neve, a vulkáni barlangokkal kapcsolatosan is több napi rendezvényt rendezett, szóba került korábban a gyógybarlangokkal kapcsolatos, tehát a barlang terápiával kapcsolatos nemzetközi nagy rendezvény, ugyancsak ennek a nemzetközi szervezetnek az egyik szakterülete. Nagyon fontos, hogy például a barlangi mentés területén három világrendezvény, tehát ez is egy szakterülete ennek a Nemzetközi Szövetségnek, három világszintű rendezvény került megrendezésre Magyarországon, és ezek mind valamennyien jó hírnévvel ma is szívesen emlékeznek vissza ezekre. Ezeken több tíz ország, konkrétan most, ha a kongresszust veszük, akkor ezen mintegy, jól emlékszem, 50 nemzetnél többen vettek részt a barlangi mentő rendezvényeken, 26-28 országnak a képviselői vesznek részt. Talán Tamás jobban tudja, hogy a vulkánszpedalógiai rendezvényeken milyen létszámmal, vagy hány ország képviseltette magát, de például a barlangterápiával, vagy légzésterápiával foglalkozó rendezvények is nagyon nagy érdeklődésre tartanak számot. Hozzá kell tenni, hogy nyilván az ezután a szakterület után érdeklődők, és nem az átlag barlangászok vesznek az ilyen rendezvényeken részt.
Másik aspektus a kérdés ennek pedig az, hogy a magyar kutatók külföldön milyen eredményeket értek el, abban is azért elég jó. Tehát nincs szégyelnivalónk, mert hogy magyar kutatók Montenegróban is, és mondjuk a Kanin-fensíkon is,
Olaszországban
is elég komoly eredményeket, több 10 kilométeres rendszereket tártak föl, és több 100 méter mély barlangokról beszélünk.
Itt még a barlangi mentésről nem beszéltünk, hogy ennek milyen jelentősége van.
A barlangi mentőszolgálat, a magyar barlangi mentőszolgálat formálisan 1961-ben alakult, úgyhogy idén éppen a 60 éves fennállását ünnepli, és tulajdonképpen a barlangokban nehezen járható terepen bajba került emberek alkalmi segítség nyújtásából nőtte ki magát, ennek a nyomán jött létre egy szervezett keretek közé szorított mentőszolgálat, hiszen egy időben annyira megszaporodtak ezek az esetek, hogy azt már ilyen alkalomszerűen összetoborzott barlangászokkal nem lehetett megoldani, mindenképpen kellett valamilyen szervezeti hátteret adni neki. Tulajdonképpen először magából a barlangból a bajba jutott embereket nagyon problémás lehet ezeken a szűk, sáros, stb. Függőleges lyukakon kihozni, amire talán az egyik példa, hogy 1977 novemberében, ugye a november 7-e körül, azért ott több napos, éppen egy négy napos hosszú hétvége keletkezett az ünnep kapcsán, és az egyik kutatótársunk beszorult a történetesen a 404-es barlangba, és hát kellettek technikai eszközük ahhoz, hogy őt onnan kisegítsük, és elmentünk Lazint Barcikára, bányamentőkhöz, hogy kérjünk tőlük bizonyos közgőt. És akkor mondták, hogy hát majd ők segítenek, meg ők szokva vannak ehhez, és majd ők kijöttek szerkocsival, és mondták, hogy ők a föld alatti munkában tényleg profik. Na most, hát aki már látott bányász átlag haskör mérettel, hát ezeknek a barlangi mentőknek a fele az ilyen volt. Kijöttek, hogy ők ezt nagyon megoldják, igen, csak a bányász az egy épített környezethez van szokva, ahol ácsolat van, meg minden, neki a szűkület az, ahol le kell húznia a fejét. Na most itt, amikor természetes környezetben omladékon, törmeléken kell átkúsznia, akkor megállt az ő tudományuk. A lényeg, ahova ki akarok lyukadni, hogy ez egy olyan speciális környezet, ahol önmagában otthonosan kell tudni mozogni, és utána jön az összes többi mentési kész. Talán az autóvezetéshez hasonlítanám annyiban, hogy addig, amíg az ember a pedálokat keresi, meg az indexet, hogy most melyik oldal van, addig nem igazán a forgalomra figyel, hanem az autónak a működtetésére, hanem amikor az autó működtetése már rutinszerűen gondolkodás nélkül a tudott alattiból vezérelve történik, és kizárólag a forgalomra figyel, és arra reagál, akkor lehet azt mondani, hogy valaki jó vezető. Tehát a barlangász szatnál, a barlang kutatásnál, a barlangi mentésnél is alapvető az, hogy aktív, jó mozgó, és a barlangban otthonosan mozgó, könnyedén mozgó emberek végezzék ezt a feladatot, és ezt követően jön az összes sérült ellátás, sérült szállítás. Ennek vannak egészen szélsőséges oldala, és most nem csak a sérülés ellátásra gondolok, hanem például komolyabb baleset esetén a felszínen ragadt rokonoknak a tájékoztatása, ami szintén, hogy úgy mondjam, lélektani ismereket is megkövetel, hogy lehet egy anyával közölni azt, hogy a gyerekével valami komoly baj történt egy barlangban, és hogy hol találhatja meg, és hogy megtalálhatja-e még egyáltalán.
Igen, most a Fülöp-szigeteki baleset jutott nekem ez eszembe egy baláról egyébként, amikor a gyerekek ugye bementek
a tanára. Tájföldire gondolsz.
Hogy bocsánat, tájföldi, igen. Lehet, hogy így bement a tanára, akik gondolom nem nagyon ismerte a terepet.
De halatlan felelőtlenség volt.
Igen. És ugye ott végül is búvárok hozták ki őket, igen. De akkor szerint ezek barlangász búvárok voltak?
Így van, igen. Angliából igen. És mindenhonnan. Uh-huh. De hát nálunk is ugye 2 évtizede volt az a híres esztramosi búvárbaleset, amikor 118 óra után sikerült a búvárt egy új mesterséges járat készítése után felszérozni. Gyuláról ezzel a címmel könyvet is írt annak idején. Oh. Igen, úgyhogy azért azt hagyd tegyem hozzá, hogy amikor már nem tudom, pontosan 11 évvel ezelőtt ugye szóba került a veszélyes sportoknak a művelőit nem fogja a társadalombiztosítás meggyógyítani, akkor a barlangászat az első között vették ide, holott a barlangászat a tévhitte ellentétben azért nem olyan veszélyes, mint ahogy azt az emberek tartják, tehát a több ezer barlangba menő ember figyelembe véve egy évben, akik sokszor, több tucatszor mennek barlangba, vagy nincs baleset, vagy egy-két baleset van Magyarországon a száraz barlangokban, de ilyen lábtörés szintű, vagy ilyesmi, és halálos barlangi baleset Magyarországon ma több mint fél évszázada nem volt, hogyha a víz alatti dolgoktól eltekintünk.
Hogy valamennyire számokkal is illusztráljam, a Mátyás barlang, ami egy népszerű ilyen túrázó, meg sportos, meg egyéb barlang, erre évi több tízezer látogatási engedély kerül kiadásra, és hosszú évek átlagában évi 1-2 baleset történik, ilyen lábficam, vagy meghúztam magam, vagy egyébek, tehát súlyos baleset még ott is nagyon ritka, tehát ennél is ritkábban történik.
Hát én magam most már ugye 57 év vagy először a Mátyás-hegyi barlangba még kisgyerekként az édespám elvitt, és azóta minden évben számos barlangtúrán vettem részt, és rengeteg embert, több száz embert vittem én is, édesapám is ilyen ezres nagyságrendben, soha egyetlen egy baleset nem történt ezeken a túrákon. Egyébként a barlangászat, tehát ugye szóba került, hogy a fiatalokat érdekli, a gyerekeket elsősorban. Egy régi főtitkárunk mondta, hogy a barlangkutatáson nagyon nagy a vonzereje, és nagyon kicsi a megtartó ereje. Tehát mi ilyen maradványok vagyunk évtizedek után is, de azért a többségnek azért ez a fiatal korosztálynak a tevékenysége, és 30-40 év után, vagy családot alapítva általában csökken a barlangi aktivitása az embereknek.
Tehát azért van utánpótlás?
Van, mindig, igen, és nem is félek attól, hogy ez elfogy.
Hát talán oda vezethetném vissza, hogy valahol a barlangok iránti érdeklődés nagyon mélyen gyökerezhet az emberben, hiszen ha belegondolunk abba, hogy ugye szokták mondani, hogy mik a legősibb foglalkozások, többek között a vadászat is, amikor ezt fölhozzák nekem, akkor meg szoktam kérdezni, hogy te vadászbarátod az vajon hol lakott? Hát nem csak barlangban lakott, de hát ott maradtak meg talán legjobban ezek a leletek, amik ma is elemezhetők, konkrétan például a Baradlában is ilyen ősember lakó telep, lakóhely feltárása az, amelyik az egyik nevezetessége. A lényeg az, hogy maga ez a barlangok utáni érdeklődés, ez valahol nagyon mélyen gyökerezik az emberben, és az ember és a barlang kapcsolata is nagyon ilyen ősi múltra tekint vissza. Szoktam mondani, hogy mint mindenki egy kicsit elfogult a maga diliével kapcsolatosan, hogy a sok mindennek, vagy majdnem mindennek a barlang az alapja, hiszen a képződművészetnek, ugye a barlang bejáratnál található tűzhelyek alapján a gasztronómiának, sok mindennek maga a barlang az alapja. Tehát valahova ide nyúlik vissza, és talán a gyerekek érdeklődése is, ugye ők még azért sokkal természetesebben tudnak viselkedni, mint a felnőttek, akikben egy csomó tanult viselkedési forma elfedi ezeket a természetes viselkedési formákat, és talán a gyerekek érdeklődése is ide vezethető vissza.
Igen, kíváncsiak a gyerekek, és mernek kíváncsiak.
Hát ők fel akarják fedezni a világot.
Én viszont azt látom, szintén a barlangi túráztatásba adódóan, hogy a gyerekeket nagyon nehéz megfogni, tehát a mai fiatalokat, a mai tizenéveseket. Tehát ahhoz kell egy olyan tanár, aki mondjuk az iskolában, vagy az iskolából hozza őket, és akár szakkörként foglalkozik ilyen témával, tehát hogy valahogy átadja. És azt is látom, hogy a mozgáskoordináció nem annyira működik ma már. Tehát lehet látni egy létrán mászó gyereken, hogy soha életében nem járt mászókán, például játszott, vagy nem mászott fára. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehezen mozognak barlangban. Tisztelet a kivételnek, persze vannak ilyenek is, de hogy ezeket látjuk, hogy amikor a barlangban azt nézi, hogy van-e térerő. Nem megy le, mert egy percig nem lesz elérhető, tehát hogy vannak ilyen negatív tapasztalataim, de azért mondom, azt is látjuk, hogy vannak érdeklődőek, és nem csak gyerekek, hanem felnőttek már olyanok, akik megállapodtak, akik családosak, igazából a munkaidő után megengedhetik maguknak, hogy egy pár órát eljöjjenek, már csak a társaság miatt is, és mindig azt szoktuk mondani, hogyha valaki időutazást szeretne, akkor menjen barlangba, mert ott tényleges időutazáson vett részt, hiszen több ezer vagy több százer éve vagy millió éve változatlan közegben, persze leszámítva a beépített létrákat, de hogy gyakorlatilag változatlan közegben mozog, ugyanazokat láthatta akár az ősember is, mondjuk egy baradlabarlangban, mint amit mi látunk manapság. Úgyhogy tényleg az időn kívülivé válásnak is egy jó terepe, ahol nem érződik a külvilág, tehát ahol abszolút csak magad lehetsz, arra is a barlang a legjobb lehetőség.
Ha egy szóban kéne összefoglalni a barlangászat lényegét, mi lenne az?
Hát most elviccelhetném a dolgot, nem tudom, hogy szabad-e. Anyukám ezt úgy fogalmazta meg, nem egy szóban, de fiam, elmész a barlangba, jól összekoszolod magad, és amikor már elég koszos vagy, akkor hazajössz.
Az izgalom. A felfedezés.
A felfedezés, igen, ebben egyetértünk.
Ugyanez. Tehát, hogy a felfedezés, meg amit előbb elmondtam, hogy az ember önmaga lehet. A másrészt pedig érdekes dolgok, hogy nagyon mély beszélgetések tudnak kialakulni barlangokban, pontosan azért, mert nincs külvilág. Tehát, hogyha össze vagy zárva egy társaddal mondjuk 4-5 órában, ahol nem csörög a mobiltelefon, nem megy el a szirénázó mentőautó háttérben, nem repül el a repülő a fejed fölött, mondjuk a denevér az elrepül, de annak ez teljesen hozzátartozik a barlangi közeghez. Óhatatlan, hogy az ember elkezd beszélgetni a másikkal, és itt egyébként óhatatlan, hogy kialakulnak nagyon mély barátságok. Ugyanez egyébként a hegymászoknál is így van, amikor mondjuk néhány napig arra kényszerülnek, hogy a sátorban vihart átvészeljenek, vagy éppen egy magas egyi táborban, ahol már unalmunkban nem tudnak mit csinálni, tehát már minden sztorit mindenki kívülről ismer, és már a konzervdobozok összes feliratait is elolvasták 50-szer. De hogy ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy az ember tök jó megismeri a másikat, és gyakorlatilag ez kovácsolja a baráti társaságra a barlangászokat.
Én most nem akarom pszichológiai irányba elvinni a dolgot, de azért itt egy egymásra utaltság is van a barlangászoknál.
Társas tevékenység mindenképpen.
Barlangászok, abszolút
társas. Tehát felelősséget kell vállalnom a másikért.
Akik nem tudnak alkalmazkodni, pontosan emiatt nagyon hamar kikopnak. Tehát ugye a társaság az kiveti magából, nem kimondva, arra is volt persze példa.
Nem érzi jól magát az illető.
Hanem az illető nem érzi jól magát, mert a többiek elfordulnak tőle, és aztán el is hagyja a társaságot. Tehát nagyon fontos, hogy csapatjátékosoknak kell lenni mindenképpen.
Egyedül tilos is barlangba menni.
Igen.
Szoktunk beszélni a kikapcsolódásról. Na most, aki barlangba megy, ez abszolút kikapcsol, mert amikor mászik az ember a kötélen, meg kúszik a kuszodában, akkor semmi másra nem gondol, hanem csak arra, hogy ezen a feladaton... Igen, hát...
Túl kell jutni valahogy, ezt a feladatot megoldjam.
Ez az egyik, tehát azok, akik szeretik a társaságot, ez egy abszolút társas elfoglaltság, és talán van még egy aspektusa, hogy a komplexitásának, ugye beszéltem arról, hogy a maga a barlang az rendkívül sokféle módon megközelíthető, tudományos, meg testmód. A bármilyen barlangi túra vagy kutatás az mind szellemi, mind fizikai igénybevétel együttesen, és ez is ad egy olyan változatosságot, amelyik számomra vonzó volt, hogy nem csak szellemileg terhelem magam, hanem fizikailag is, és ahogy az előbb említettem, abszolút kikapcsolom, mert akkor csak azzal tudok foglalkozni, ami éppen az előttem álló feladat, és ez a társas elfoglaltság, ez nagyon fontos, hogy nem csak az, hogy te, hanem rendkívül sokféle ember és sokféle érdeklődési ember dolgozik ugyanazon a feladaton, vagy ugyanazért a feladatért.
Elmosódnak a társadalmi különbségek gyakorlatilag a szószoros és átvitt értelemben egyaránt, hiszen mindenki képletesen mondjuk mindenki különböző színű overallokba megy le, de a végén mindenki egyszínűvé válik, tehát mindenki agyak és barna színű overallba jön ki. Lehet orvos, vagy lehet segédmunkás, ez gyakorlatilag tehát egyenrangúvá válik a föld alatt. Ez az egyik, a másik pedig, hogy egy kiadós barlangtúra után az ember megtudja, hogy hol vannak izmai. Ugyanis ez a mindenféle mozgás, tehát mindenféle pozíció nem természetes, tehát a normál életben az ember nem vesz fel olyan pozíciókat, hogy annyira hanyat dől, vagy annyira oldalán préselődik, kezét így teszi, lábát úgy teszi. Egy barlangtúra után gyakorlatilag mindenhol van izomláz.
Ott is amire nem tudta, hogy izma van.
Így van. Igen, gyakorlatilag a szemhéjadon kívül mindenhol izomlázad van, és ez egy tök jó érzés.
Szoktam mondani, hogy még a fülével is kapaszkodik az ember.
Igen, és valóban szerintem a végén befejeződik.
Nem, hogy személyes élményemet ad meséljem el illusztrálni azt, amit az előbb a Tamás mondott. Jósva fönn volt évtizedekkel ezelőtt még a ánti világban egy barlangnap, ami azt jelenti, hogy az ország barlangászai különböző karszteleteken egy évben összejönnek, és elmesélik egymásnak az élményeiket, bemutatják a helybeliek a ottani területet, és történetesen Jósva főn, a Tónya völgyben volt egy ilyen barlangnap, ahol az esti tábortűznél Jakucs László professzor, a Szegedi Egyetem Tudományegyetem professzora, és Balog László csoporttársam, aki akkor éppen munkanélkül volt, és ugye ez az ánti világban közveszélyes munkakerülésnek minősült, ültek a tábortűz mellett egy kövön, és éppen megtárgyalták azt, hogy a Kossuth barlangba melyik víznyelvű előn keresztül lehetne bejutni. Na most a társadalmi különbségekre, amit az előbb a Tamás említett, azt hiszem, hogy ez egy jó példa, hogy abban a beszélgetésben teljesen egyenrangú felek voltak.
Hát egyetlen társadalatunkban, amelynek több száz tagja van, az egyetemi tanártól a teljes mértékben szakképzetlen fiatalemberig vagyunk jelen, és egy barlangtúrán nincs magázódás, meg nincs sebb tekintélytisztelet, ott az számít, hogy ki a gyakorlottabb, ki az ügyesebb, ki az erősebb, tehát valóban ez.
És amikor föl kell lépni valahova, akkor, hogy most kilép a másik fejére, vállál a térdére, nem szed, tehát eltűnnek ezek a különbségek. Tovább kell jutni, ez a feladat meg kell oldani, és csak közösen tudjuk megoldani.
És a vagyoni különbségek sem számítanak.
Igen. Ki jutott a felszínre, vagy nem jutott ki a felszínre, ahogy annak idején Hoffi mondta, kell a karikást a kezébe adni, ha kiveri a szemét, nem méprajzos, ha nem veri ki a szemét, méprajzos.
Amikor az ember az életért küzd, akkor az ilyen dolgok teljesen lényegtelnek.
A nyilván ebből következik, hogy a sátramat, a kajámat, a mindenemet megosztom a társammal, együtt vagyunk egy közös cél érdekében, legyen az expedíció, vagy túra, bármi.
Nagyon szépen köszönöm a közreműködést, én élveztem minden percét, és remélem, hogy még visszatértek közénk.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Mi is köszönjük a lehetőséget.
Köszönöm a beszélgetést. Ez volt a Maga Mit Művel Itt, a Szót Kérek magazin podcastja, Metszedinát hallottátok. Várunk vissza benneteket a következő adásokra is, aminek időpontját és leírását, valamint az előző adásokat a szótkérek.hu oldalon megtaláljátok. Sziasztok!